Lapozzunk fel egy Biblia verset, Filippi levél 4. fejezet 7. versénél, és a következőképpen olvassuk el. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Még egyszer felolvasom ezt a Biblia verset, hogy közben tudjunk is gondolkodni róla. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Úgy gondolom, többek előtt ismert már ez a Biblia vers, de úgy gondolom, hogy ennek a gondolatnak a valóságát nem lehet igazán kimeríteni, és igazán mélyen megérteni, csak hogyha sokat gondolkodunk rajta, és próbáljuk ezt a gyakorlatban is minél inkább megvalósítani. Azt mondja ez a Biblia vers, hogy az Istennek békessége, ami felülhalad minden értelmet, meg tudja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Mielőtt erről a Biblia versről szólnék, hadd tegyem fel a kérdést, hogy mindannyian érezzük-e, hogy békességre van szükségünk az életben. De a következő kérdést pedig hadd tegyem fel úgy, hogy mindannyian érezzük-e, hogy mennyire nincs békességünk az életünkben. Egyrészt érezzük, hogy ebben a világban egyre jobban a békétlenség és a nyughatatlanság az Úr. A világnak a zaja, a világ kapkodása és az a diktálás, amit ránk erőltet, az bennünket is olyan belső békétlenséggel, belső nyughatatlansággal tud átitatni. A mindennapi életünkben olyan sokszor érezzük azt, hogy nyughatatlanok vagyunk, békétlenek vagyunk, olyan sokszor kapkodunk, idegeskedünk, nem tudjuk, hogy éppen mit csináljunk, és szóval belül, ha kívülről látszik is egy nyugalom sokszor, belül akkor is zaklatott az életünk. Ezt azt hiszem mindannyian érezzük, különféle körülmények között élve, nagyvárosi zajban, különféle feladatok között, küzdelmes életet élve érezzük ezt. De a Bibliában, itt a Filippi levél 4. fejezet 7. versében a Jóisten valami különleges békességet kínál számunkra. Azt mondja, hogy az Istennek békességét a szívünkben meg lehet őrizni. Gondolkodjunk egy kicsit el azon, hogy milyen békesség is van a világunkban, vagy mi milyen békességet tudunk magunkban megteremteni. Jézus azt mondta János evangéliuma búcsú beszédeiben, ugye amikor mondta a búcsú beszédét Jézus 3 fejezeten keresztül, ugye János evangélium ezt feljegyezte, akkor azt mondta, hogy én békességemet adom néktek, és ne nyugtalankodjék a ti szívetek, nem úgy adom a békességet, ahogy a világ adja, ez több annál ez a békesség, mint amit a világ tud adni. Nem pontosan idéztem, de körülbelül ez az értelme, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, mert az én békességemet adom néktek, de nem úgy, ahogy a világ adja. Ez tehát az Isten békessége, amit az Isten tud adni. De nagyon fontos a Biblia versben látni, hogy van a világtól jövő békesség is. A világ is ad békességet. Egyrészt próbál olyan békességet adni, hogy a körülményeidben keresd a békességet. Ha nem bántanak a munkahelyen, ha nem bántanak a családban, ha jól mennek a dolgaid, egészséges vagy, anyagilag is megfelelő körülmények között vagy, akkor élvezd a békességet. De amíg ezt nem találod meg, addig legyél békétlen. De ha kiharcoltad magadnak ezt a körülményt, akkor lehet békességet. A másik békesség pedig azt kínálja számunkra, ami egy hamis prófétai békesség, amit Jeremiás könyve 23. fejezetében ugye mond Jeremiás koráról, Jeremiás próféta, hogy a hamis prófétákra az jellemző, hogy békesség, békesség mindenkinek, aki a szíve keménysége szerint jár, nem jött irjátok veszedelem. Röviden így fogalmazhatnánk meg, legyél vallásos. Emlegesd a Jóistent, és élj egy vallásos életet. Nem jő tireátok veszedelem, mondják a hamis proféták, és nem baj, ha a szíved keménysége, vagy szíved utaiban jársz. Nagyon sok ember, tudom jól, én is a régi életemben sokféle vallást kipróbáltam, nagyon sokféle vallás próbál békességet adni az embereknek. Ma is látunk ugye sokféle vallás irányzatot, ami a célkitűzésében a békességet kínálja az embereknek. Ez volt Jeremiás korában, és az egész világ történelemben is mindig két békesség volt, azaz három, a világ kínálta békesség, a vallási békesség és az Isten békessége. A harmadik dologról szeretnék most tehát szólni, hogy ezt hogyan nyerhetjük el, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, megőrzi szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Jézus azt mondta, vagyis itt azt mondja Pál apostol, hogy ez a békesség minden értelmet felül tud haladni. Nagyon érdekes ez a kijelentés. Az Isten békessége minden értelmet felül tud haladni. Tudjuk-e, hogy ez mit jelenthet? Az valami értelmetlen érzelmi állapot? Nem azt jelenti, hogy ez egy érzelmi állapot pusztán, de ez azt jelenti, hogy olyan békessége lehet az embernek, ami értelemmel nem megmagyarázható. Vagyis logikailag, ha valakit bántanak, ha valaki rossz körülmények között él, ha nehézségei vannak az életben, akkor békétlen kell, hogy legyen. Isten olyan békességet kíván nekünk, hogyha betegek vagyunk, ha küzdelmek között vagyunk, ha nyomorúságban vagyunk, akkor is békességünk lehet. Ez nem a józan értelemből belátható békességből, állapotból következik ez a békesség, hanem az Isten békessége minden emberi értelmet felülhalad. Így jellemezném talán ezt a békességet, amit Ézsaiás könyve 48. fejezet 18. versében megígért már a Jóisten Ézsaiás próféta korában is a népnek, és mindig számunkra ez az igazi békesség, olyan volna békességed, mint a folyóvíz. Nagyon érdekes jelkép. Milyen az Isten békessége olyan, mint a folyóvíz? Azt mondja Ellen White a Krisztushoz vezető lépések című könyvben, hogy Jézus vallása a folyóvizek nyugalmához hasonló békét teremt a lélekben. Jézus vallása a folyóvizek nyugalmához hasonló békét teremt a lélekben. Olyan volna békességed, mint a folyóvíz. Tudjuk-e, hogy milyen a folyóvíz békessége? Hát sokat gondolkodtam ezen a képen, hogy miért mond ilyet Ellen White meg a Biblia is, hogy a folyóvizek nyugalmához hasonló békesség. El tudjuk képzelni a folyóvizet, hogy hömpölyög a nagy erejével. Ugye csöndesen, nem mint a tenger háborogva megy előre, hanem szépen csendben halad a maga medrében. Egyrészt ez csodálatos, hogy a folyóvizek mennek olyan csendesen, de nagy erővel előre, és nekik mindig békességük van a medrükben. De egy másik kép is eszembe jutott, hogy olyan a folyóvizek békessége, hogy bármi történhet a parton, még akár háborúzhatnak is a folyó partján, lövöldözhetnek a folyó fölött, bármi történhet, a folyóvizek szép csendesen haladnak továbbra is a medrükben. Nem tántoríthatja, nem mozdíthatja ki őket semmi a békességükből. Ilyen békességet kínál a Jóisten. Vajon van-e nekünk ilyen? Ugye még egyszer feltenném a kérdést. És vajon vágyakozunk-e erre? Hiszen Isten ilyen békességet akar adni. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad. És van még ennek egy nagyon érdekes tulajdonsága, ennek a békességnek, hogy meg tudja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez is egy érdekes gondolat ebben az egy mondatban, hogy valamilyen módon ebben a békességben az Isten őrzi a szívünket. Valami őrizet alatt van a mi szívünk a Krisztus Jézusban. Erről majd a végén szeretnék szólni, a gondolatmenetünk végén. Tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan nyerhetjük ezt el, ezt a békességet. Az Istennek békességét, amely mondom, nem a világ szerint való, hogy most jól vagyok, vagy nem jól vagyok, akkor békességem van. Nem egy külsődleges vallási béke, mondjuk most az Isten tisztelet alatt egy órát itt most békén szépen nyugodtan vagyok, és hallgatom az ige hirdetést, de egy óra múlva már lehet, hogy vibrálni fogok, nyugtalankodok, és aggodalmaskodom majd, hogy mi lesz a következő órában, vagy a jövőben, vagy a holnapokban. Tehát hogyan nyerhetjük el ezt a békességet, ami a jó Istentől jövő békesség? Hogy erre meg tudjunk válaszolni, én azt gondolom, hogy azt kell először tisztáznunk, hogy miért vagyunk békétlenek. Mitől vagyunk mi békétlenek? Általában itt a Földön. Két dologra szeretnék rámutatni, két gyökér problémája van az emberi életnek, amit állandóan kezelnünk kell, amivel állandóan foglalkoznunk kell, hogy ez a békességünk meglegyen. Az első dolog a bűn, a második a hitetlenség. Ilyen egyszerű. Két okra vezethető vissza, hogy mi boldogtalanok vagyunk, hogy mi békétlenek vagyunk, hogy mi nem találjuk az életünk nyugalmát, békességét, ez a bűn és a hitetlenség. Nyilván egy dolgot is lehetett volna mondani, hogy csak a bűn, mert a bűnből származik a hitetlenség, de én két szempontból szeretnék tehát erről ma szólni. Ézsaiás könyvében láthatjuk azt, hogy itt mennyire tényleg a bűn a problémája mindennek az életünkben, és nem akár milyen szinten, ezt majd a következő igeverssel szeretném szemléltetni. Ha elolvassuk Ézsaiás könyve 59. fejezet első két versszakát, akkor a következőt láthatjuk, jól ismert Biblia vers. Íme nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg nem szabadíthatna, és nem olyan süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. És utána leírja itt 8 versen keresztül, hogy mik ezek a bűnök, amik elválasztanak bennünket az Istentől. Hogy kezeik bemocskolvák vérrel, ujjaitok vétekkel, ajkaitok hazugságot szólnak, nyelvetek gonosz suttog. Nem akarom ezt hosszan felsorolni, félelmetes leírás, amit a zsidó népről mondott itt Ézsaiás próféta, ami miatt az Isten távol kellett, hogy legyen tőlük. De a 8. versben ezt írja, itt nagyon érdekes, erre figyeltem fel. Ezért a békesség útját nem ismerik. Ugye itt mondja ki a Biblia, hogy ha bennünket a bűn vesz uralom alá, és a bűn kerül az életünkbe, akkor a békesség útját nem ismerjük. Minden bűn elválaszt Istentől, és így a békesség forrásától. Hadd hangsúlyozzam még egyszer. Minden bűn elválaszt Istentől, és a békesség forrásától. Ezért vagyunk nyugtalanok. Krisztina Busta, egy osztrák költőnőnek van egy rövid verse, ami így szól. Az a címe, hogy az ember birtoka. Mi maradt nekünk? Fejünk felett a csillagok, messze idegenül, talpunk alatt a fű, a vad gyermeki fű, és szívünkben a bűn nyugtalan életével. Nagyon egyszerű vers, de nagyon találó. Eltávolodtunk a Jóistentől, a bűneset után mi maradt nekünk? A bűn nyugtalan élete. Lehet, hogy a békességünket próbáljuk a szívünkben a nyugtalanságot enyhíteni külső dolgokkal, de nem lehet. Ha az Istentől elválasztanak a bűnök, azt mondja a 8. versben, a békesség útját nem ismerjük. Az csak olyan álbékesség, ami igazán azt mondjuk, hogy békességünk van. De nem itt csak valami főben járó bűnökről van szó. Kedves gyülekezet, nehogy félreértsük, hogy ha mondjuk vérrel, mocskolván kezünk, ilyeneket olvashatunk ott Ézsaiás 59. fejezetében, valami szemenszedett nagy bűnöket említ itt a Biblia, amikor békétlenek leszünk, hanem a Jakab levelét, ha fellapozzunk, hogy itt sokkal árnyaltabb bűnproblémáról beszél. Jakab apostol a 3. fejezet, 13. versétől, ezt is csak kivonatosan szeretném felidézni. Jakab apostol 3. fejezet 13. versétől olvassuk az ige szakaszt a 18. versig. Ezt mondja Jakab apostol: kicsoda köztetek bölcs és okos, mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Ha pedig keserű irigység és szívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Olvasom a 16. verset. Mert ahol irigység és szivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Jakab apostol azt mondja, hogy a felülről való bölcsességnek ugye egy jellemzője, a legfőbb jellemzője, amit olvashatunk, majd továbbiakban nem olvastunk, hogy békeszerető, de ami nem ilyen, az elválaszt bennünket az Istentől. Azt mondja, ha keserű irítség és szívódás van a mi szívünkben, ne hazudjatok az igazság ellen. Elég, ha az ember lelkében keserű irítség vagy valami szívódás csak a szívében van. Kívülről még nagyon jó embernek látszik. Hú, de jó, vallásos embernek. Igaz embernek látszik. De a lelkében valami kis irítség, szívódás, valami nagyra vágyás, valami büszkeség, valami énközpontuság, valami önmaga körülforgás, mások iránti neheztelés, rágalmazás, vagy valami rossz gondolat ütötte fel a fejét, önmaga kitüntetése, vagy mások megleckésztetése, vagy nem tudom, akkor már biztos, hogy háborúság van a szívében. És azt mondja, ha ennek mégis ellenáll, hogy erre odafigyeljen, azt mondja, lehet ilyet tenni. Ne hazudjatok az igazság ellen. Ha keserű irítség és szívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek. Nagyon érdekes, az ember akkor is túl tud menni ezen, dicsekszik. Valahogy nem veszi észre a gondolataiban megfertőződött szívét, lelki világát, és ott a háborúságot, a cívódást a lelkében. Azt mondja, ez nem a bölcsesség, mely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi, mert ahol irítség és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Vagyis egy szeretném kimondani, hogy tényleg a szívünk gondolatainak tisztátalansága miatt vagyunk békétlenek. Nem a körülmények miatt. Nem a bajok, hát az is. De sokszor belül kell keresnünk a békétlenségünk okát. A bűn nyugtalan életet eredményez az életünkben. Miért? Ez egy csodálatos dolog, mondhatnánk. Az evangélium megértése ott kezdődik, hogyha felfogjuk azt, hogy ez az Isten munkája bennünk, hogy Isten ellenségeskedést szerez bennünk a bűnnel szemben. Normális dolog, hogy békétlenek vagyunk a bűnben. Teljesen normális dolog. Ez az Isten munkája. Köszönjük meg az Istennek. Mert ha a bűnben is békességünk lenne, az lenne a nagy katasztrófa, nagy tragédia. Ha a szeretetlenséggel, ha egy kis nagyképűséggel, büszkeséggel, irigységgel, rágalmazással, gonosz gondolatokkal együtt is békességünk lenne. Ezért mondja János apostol, tán ezt az igét is lapozzuk fel, hogy milyen jó ez, hát idézőjelbe teszem, jó az, hogy vádol bennünket a szív. Persze ezt kell legyőznünk, és itt jön az Isten békessége. Ezután János első levele, 3. fejezet 20. versét lapozzuk fel. János első levele, 3. fejezet 20. versét. És itt találunk egy érdekes kijelentést, amit sokáig nem tudtam igazán hova tenni ezt a Biblia verset, de minthogyha most értettem volna meg, hogy mitől vagyunk mi békétlenek. Azt mondja János apostol 3. fejezet 20. 21. verse. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. Tehát ellenőrzőpont, ha szívünk vádol minket, akkor valami bűn van az életünkben, valami tisztátalanság van a szívünkben, és ezért vagyunk békétlenek. De ha szívünk nem vádol minket, ha lelkiismeretünk nyugodt, akkor békességünk lehet az Istennel. És itt szeretném megragadni ezután a következő gondolatot, hogy hogyan juthatunk el oda tehát, hogy a lelkiismeretünk ne vádoljon minket. Hogy a szívünkben békesség legyen. Ez az, amit olvastunk, hogy az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad. Mit tegyünk ilyenkor? Van valaki közöttünk, aki nem érzett sokszor ilyen békétlenséget? És nagyon sokszor érezzük, hogy elmegyünk e fölött, és nem foglalkozunk ezzel. Pedig ez jelzés arra, hogy Istenhez kellene mennünk az életünkben. Hogy így nem lehet tovább élni, ne hazudjunk az igazság ellen, az Istennel így nincs kapcsolatunk. Az Istennel így nincs élő kapcsolatunk. És kedves gyülekezet, itt szeretném, ha fellapoznánk a 2. Korintusi Levél 5. fejezet 18. versét és a 19-et. Olvasom a 2. Korintusi Levél 18. versétől a következőt. Ha vádol minket a szív, elkövettünk dolgokat, vádolnak a barátaink is, vagy a családtagjaink, vagy a munkatársaink, vagy vádolnak az emberek, vádol Sátán minket, vádol a szívünk, akkor hogyan nyerhetjük el az Isten békességét? A 18. verstől így olvasom. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Biztos mindannyian ismerjük ezt a Biblia verset, csak ebből a megközelítésből gondoljuk egy kicsit át ezt a pár Biblia verset, hogy az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, a következő módon lehet a mi részünk, hogy az Isten meg akar békéltetni bennünket magával. Mi nem tudjuk magunkat megbékéltetni. Ne keressünk valami külső békéltetést, vagy magunkat megnyugtatni, hogy mi ne békétlenkedjünk. Azt mondja, az Isten megbékéltette magával a világot. Ő keres velünk békességet. Ő akarja adni a békességét nekünk. Mivel, hogy az Isten az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, reánk bízta a békéltetésnek igéjét, de első gondolatban inkább ezt emelném ki. Nem tulajdonítja nékünk a bűneinket. Kívánva kívánnám, hogy ezt jól meg tudjuk ragadni, hogy az Isten nem tulajdonítja nekünk a bűneinket. Nem hatalmas dolog? Bármi zaklat bennünket belül, bármilyen elveszettnek is érezzük magunkat. Ha nem érezzük magunkat, az nem annak a jele sokszor, hogy mert bűntelenek vagyunk, hanem mert nem vettük észre, hogy bűn van az életünkben, vagy figyelmetlenek vagyunk, vagy könnyelmen vesszük ezt. De ha felüti a fejét a lelkünkben a békétlenség, akkor úgy menjünk az Istenhez, mint aki el akarja venni tőlünk a bűneinket. Nem akarja nekünk tulajdonítani a bűneinket, azok nem a mieink, és ne nyugtalankodjunk. Milyen hatalmas dolog, hogy belül mi nagyon elítélhetjük magunkat. Nagyon elveszett embereknek érezhetjük magunkat sokszor, nem? Természetesen vagyunk békétlenek. De az Isten azt mondja, nem tulajdonítom neked azt, ami miatt békétlen vagy. Azt én felvittem a keresztfára helyetted. A te bűneidet, ami bűneinket Jézus a maga testében felvitte a fára, mondja Péter apostol első levele, második fejezet 23. verse. Hatalmas kiváltságunk van nekünk, tehát kedves gyülekezet, hogy az Isten békességét naponta, majdnem mondhatnám óránként, fél óránként, 10 percenként, 5 percenként megújíthatjuk az életünkben, ha őszintén megyünk az Istenhez. Hogy ne tulajdonítsa nekünk azt, ami bennünk van, vagy amit elkövettünk. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, ez érthetetlen számunkra, hogy az is a mi bűneinket az Isten magára veszi. Miért? Magára, mert ennyire szeret bennünket, és felviszi testében a fára, hogy te békességben legyél. Így mondja az Ézsaiás könyve 53. fejezete, hogy békességünknek büntetése rajta van. Békességünknek az ára, hogy nekünk az Isten békességet akar adni belül mindig, ezért Krisztus hatalmas áldozatot adott. Miért békétlenkedünk akkor? Krisztus áldozata olyan hatalmas, olyan tökéletes, annyira minden bűnünkre elegendő, annyira tökéletes ez a szeretet, ez az áldozat, hogy nekünk a bűneinkért soha egy pillanatig nem kell békétlenkednünk. Mindent vihetünk oda. És ezért könyörög utána Pál apostol, hogy nem tulajdonítja nékünk az ő bűneinket, mert Krisztusért kérünk benneteket, béküljetek meg az Istennel. Az Isten békessége az, amikor az Istennel megbékültünk. Amikor szívünkben valóban az Istennel kapcsolatba kerültünk. És igen, ehhez szükségünk van arra a tapasztalatra, amit a 32. Zsoltárban olyan Dávid olyan szépen mond, hogy boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, lelkében csalárdság nincsen, mert bűne megbocsátatott vétke elfedeztetett, lelkében csalárdság nincsen. Boldog ember az, tisztán élhet az életében, és valóban tapasztaltuk-e, hogy ez valódi békességet adott a szívünkben. Úgy megnyugodtunk, és nem nyugtalankodtunk. Az Isten hatalmas szeretete vette birtokba a lelkünket. Tulajdonképpen itt kimondhatjuk azt, hogy amikor az Isten lelke valakinek a szívét birtokba veszi, az egy olyan békesség, ami a folyóvizek nyugalmához hasonló békességet ad. Ez nem ideig, óráig való. Ez egy olyan békesség, amire az ember, amit az ember a maga erejéből soha nem tud átélni. Ez egy olyan békesség, amit az Isten hatalma ad lelke által a szívünkben. Így mondja a lélek gyümölcsei felsorolásában Pál apostol, mert ez szeretet, öröm, békesség. Mert ez az Isten szeretetéből és öröméből táplálkozik. Ez emberi szeretetből nem táplálkozhat, emberi örömökből nem táplálkozhat ez a békesség. De ha valakit az Isten szeret, és ha valaki az Isten szeretetét megértette, és komolyan veszi, hogy az Isten nem tulajdonítja neki, ennyire szereti, hogy nem tulajdonít neki bűnt, az az ember a szeretetet fogadta be, egy olyan szeretet, az világ mindenség hatalmától jövő szeretet, ami valóban örömöt ad az ember életében, és ebből lesz az a békesség, ami az Isten békessége, a lélek gyümölcse. Ugye így jutunk tehát a lélek gyümölcséhez, hogy ezt emberileg ne is próbáljuk megszerezni. De kívánva kívánom tehát azt, hogy az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg tudja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban azáltal, hogy a megigazulás tapasztalatán átmegyünk. Tehát az, hogy az Isten megtisztít bennünket, és beköltözik az ember szívébe. Szeretném felidézni például a tékozló fiú történetét, hogy milyen békessége volt a tékozló fiúnak, míg az atyai házban nem találkozott az atyával. Békessége lehetett? Nyugalma lehetett? Amíg meg nem tapasztalta az Istentől jövő szeretet, az atyától jövő hatalmas szeretetet, amíg meg nem tapasztalta azt a kapuban, hogy az apa elé futott, és az atya áttölelte és megcsókolgatta, addig nem volt békessége, hogy vajon hogy fogja visszafogadni őt az atya. De attól a pillanattól fogva, hogy ez megtörtént, teljes, tökéletes nyugalomban lehetett a fiú ott az atyai házban. Vagy egy másik példát idézhetjük, Jákob történetét. Jákob, amíg ugye visszatért az atyai házhoz 20 év után, Lábán szolgálata után, és ott várt a 400 felfegyverkezett fegyveressel Ézsau a bátyja, hogy megölje. Mit élt át? 20 év után most kell elégtételt vennie Ézsaunak a 20 évvel ezelőtti csalásáért. Jákob békességben volt? Nyugalomban volt? Azon az éjszakán? Félelmetes lehetett Jákobnak átélni azt, hogy most kell meghalni a 20 év után a családjának gyerekeivel együtt. És úgy imádkozott, hogy Uram, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. Mert nem volt békessége Jákobnak. Nem volt bűntől való szabadulás tapasztalata. De az Isten miután megáldotta őt Jákob küzdelmére, mert azt mondta, hogy addig nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem. Jákob hogyan ment a testvére elé? Minden félelem, nyugtalanság nélkül, pedig hát még az előző órákban úgy érezte, hogy vége az életének, hogy meg fog halni mindenki, családja, gyermekeit, Ézsau egy bosszúból megöli. És milyen békessége volt Jákobnak utána? Bátran, nyugodtan, az Istenben megnyugodva ment a bátyja elé, és úgy láttam a te orcádat, mint egy angyalnak orcáját, ezt mondta Ézsaunak. Kedves gyülekezet, itt szeretném megemlíteni, hogy amikor az Istennek békessége van a mi életünkön, akkor nincsenek ellenségek, nincsenek rosszakarók, nincsenek haragtartások, haragtartó emberek körülöttünk, és nincs bennünk sem harag. Nincs bennünk olyan gondolkodás, hogy aha, ez az ember engem megbántott, vagy ettől az embertől tartanom kellene. Az Istennek békessége olyan békességet ad a szívünkben, hogy nincs kitől félni, nincs kitől rettegni, sőt, ahogy Jézus mondta, hogy amikor ezt a bűnbocsánatot elnyeri az ember, amit Jézus kereszt áldozata ad, akkor utána menj el a te atyád fiával is békélj meg. Az Isten békessége akkor lesz teljes az ember életében, akkor látszik meg, hogy az Isten békessége a szívünkben van, amikor mindenkihez el tudok menni, megbékélni vele. Nincs egyetlen haragosom, nincs egyetlen ember, akit el tudnék kerülni. Jákob ilyen volt. Ez az Isten békességének a hatalma. Gondoljuk meg egy kicsit, hogyha valakit kikerülünk, vagy valakivel nem szívesen beszélünk, az Isten békessége bennünk van? Hát az biztos, hogy nincs. Mert az Isten békessége azt eredményezni, hogy az ember az embertársával is békességben van. Bármilyen is a másik. Bármit is tett ellenem a másik. Inkább szánom, inkább kívánnám neki is a megbékélést, a megnyugvást, azt, hogy megtapasztalja, hogy Isten nem tulajdonítja neki sem az ő bűneit, és szabadulást szerezhet az ő életében is, a haragtól, a félelemtől, az irigységtől. Kimeríthetetlen ez a téma. Úgy gondolom, mindannyian tapasztaltuk már, amikor Isten előtt valóban lerendeztük az életünket, akkor embertársainkkal is emelt fővel tudtunk bánni. Emelt fővel járhattunk, ahogy mondta Káinnak Isten, ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. De a bűn az ajtó előtt leselkedik, rád van vágyódása. Ha bennünk van a bűn, akkor ne járjunk emelt fővel, rendezzük előbb az Istennel az életünket. És utoljára már csak pár perc erejéig szeretném felidézni, hogy a hitetlenség hogy mételjezi meg az életünket. Eddig is erről volt szó, így mondja Ézsaiás próféta, hogy nincs békessége a hitetleneknek. Nincs békességük a hitetleneknek. Az Isten iránti bizalmatlan embernek, aki nem helyezi a bizalmát az Istenre, az olyan, mint a tenger habja. Ézsaiás 57. fejezet 20.-21. verse. A hitetlenek olyanok, mint a tenger, mely iszapot és sárt hány ki. Döbbenetes, nem? A hitetlen ember olyan, mint a tenger habjai, mely iszapot és sárt hánynak ki. Nem tudnak józanon, mértéktartóan, átgondoltan cselekedni. Saját magunkban bízva, csak kapkodva lehet élni. Csak erőlködve lehet élni. Csak fejetlenül lehet cselekedni. A bízó, Istenben bízó ember békességben nyugodtan cselekszik. És nem iszapot és sárt hány ki. És a beszéde is megfontolt. Igen, ez a második nagy tragédiája az életünknek, hogy a próbákban általában kapkodunk, a nehézségekben meggondolatlanul, békétlenül, zaklatottan éljük az életünket. Pedig milyen fájdalmas ez, amit Ellen White ír, egy mondatban szeretném csak felidézni, hogy sok embert, ahelyett, hogy a próbák és a nehézségek az Istenhez vezetnék, inkább eltávolítják tőle. Mennyire igaz ez, nem? Sok embert ahelyett, hogy a próbák az Istenhez vezetnék, inkább eltávolítják tőle. Ezt élték át a tanítványok is sajnos a hajón, amikor a genezáreti tóra vihar csapott le. Három kérdést szeretnék ebből a történetből csak felidézni. Mindig, amikor békétlenek vagyunk, akkor tulajdonképpen ez a három kérdőmondat eszünkbe juthat. Ez a hitetlenséget nagyon jól leleplezi. Az első kérdése volt a tanítványok a genezáreti tavon. Mikor már egy-két óra után nem találták a megoldást, és már fuldokoltak szinte a vízben, a hajóban, akkor ezt kérdezték Jézustól. Uram, nem törődsz vele, hogy elveszünk? A hitetlenségnek az egyik legfájdalmasabb kérdése. Uram, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Általában, amikor az ember elszakad az Istentől, mindig ez jut eszébe. Te nem figyelsz rám, te most elfelejtettél, te nem veszed észre, hogy mennyi bajom van? Te most ezért nem veszed észre, hogy segíteni kellene? Tanítványok is így voltak. Isten nélkül küzdöttek az evezőkkel, küzdöttek maguk erejéből a vihar ellen. Nem törődsz vele, hogy elveszünk, szemrehányó gondolat. Ki ismerték mondani. Mi nem merjük sokszor kimondani, csak belül érezzük a háborgást ilyen szempontból. A második kérdőmondata Jézustól hangzik el. Akkor ezt mondta, fölkelt és megkérdezte tőlük, ti kicsiny hitűek, hogy van, hogy nincsen hitetek? Miért féltek? Hogy nincs hitetek? Hol van a ti hitetek? Ez ugye 3-4 kérdés volt Jézus részéről. Az embert mindig megszégyenítik Jézus kérdései, hogy hát eddig nem segítettem elégszer nektek? Eddig nem voltam mindig ott jelen az életetekben? Nem adtam számtalan tapasztalatot már arról, hogy szeretlek titeket? Hogy lehet, hogy 150 egyszer is beleestek újra abba a kísértésbe? Hát ilyenek vagyunk, a tanítványok. Hogy lehet, hogy már ennyi tapasztalat után is itt fejvesztve kapkodtok a viharban? Hogy van, hogy nincs hitetek? Ugye ez a következő, szinte csak kérdések vannak ebben a történetben. A harmadik kérdés pedig, miután Jézus lecsendesítette a tengert, megnyugosztatta a tengert, utána a tanítványok harmadik mondatban ezt kérdezték. Ki ez, hogy mind az ég és mind a szél engednek néki? Vagyis mind a tenger és mind a szél engednek néki? Ez is egy nagy kérdés. Kicsoda ez, hogy mind a szél és mind a tenger engednek az ő hatalmának? Vagy ezt a kérdést úgy vethetjük fel mi is, hogy vajon ismerjük-e az Isten hatalmát az életünkben, hogy mindenre van megoldás nála, hogy mind a szél, mind az ég, mind a tenger, és mindenki engednek néki, ő minden testnek Istene. Van-e valami lehetetlen néki? És a békességüket ezután nyerték el a tanítványok is, miután megszégyenültek, hogy igen, jobban kellett volna az Istenben bízni, aki ott volt mellettük. Végül hadd olvas fel két gondolatot Ellen White Jézus élete című könyvéből, hogy az a Jézusi békesség, az Isten békessége hogyan őrizte meg Jézust, gondolatait, szívét, hogy az Isten békességében meg lehet őrizni a szívünket és a gondolatainkat. Ezt Jézus gyakorolta az életében. Épp ebben a történetben láthatjuk, hogy Jézust, amikor felkeltették a viharban, felkeltették ebben a pánik hangulatban, Jézus egy pillanatra nem esett kétségbe. Nem vette át a tanítványok zaklatottságát, vibrálását, hitetlenségét, bizalmatlanságát, pedig olyan talán fél álomba kellett fel Jézus, vagy hullafáradt, mély álomban aludt, és a tanítványok láttán, ugye rémült ábrázatukat látva, a hajó süllyedését látva, Jézus emberfiaként, emberi természetben is őrizte az Isten békessége az ő szívét és gondolatait. A Jézus élete című könyv 286. oldaláról a következőt szeretném felolvasni. Nagyon nagy tanulság ez, úgy gondolom, számunkra, hogy mi is ilyen békességre juthatunk, mint Jézus. Amikor Jézust felébresztették a viharban, teljesen nyugodt volt. Szavaiban és viselkedésében nyoma sem volt a félelemnek, mert nem volt félelem a szívében. Pedig ember volt. Ám nem a mindenható hatalom birtokában volt nyugodt, mert ő Isten lett volna. Nem az ég, föld és a tenger uraként pihent csendben a hajóban a viharos tengeren. Ezt a hatalmat letette és kijelentette. Én semmit sem cselekedhetek magamtól. Jézus az Atya hatalmában bízott. Hitt az Atya szeretetében és gondviselésében, s a vihart lecsendesítő szó hatalma Isten hatalma volt. Lehet ilyen békességre jutni viharban is, bármilyen nagy viharban? Az Atya szeretetében és gondviselésében bízott. A lecsendesítő szó hatalma Isten hatalma volt. Ahogyan Jézus Krisztus az Atya gondviselésébe vetett hittel pihent, úgy kell nekünk is megnyugodnunk üdvözítőn gondoskodó szeretetében. Ez őrzi a mi szívünket az Isten békességben, Krisztus Jézusban. Ahogy Jézus Krisztus az Atya gondviselésébe vetett hittel pihent, úgy kell nekünk is megnyugodnunk üdvözítőn gondoskodó szeretetében. Ha a tanítványok bíztak volna Jézusban, megőrizhették volna békességüket. A veszélyben megnyilatkozó félelmük nyilvánvalóvá tette hitetlenségüket. Erőfeszítéseik közben, amikor megpróbálták megmenteni magukat, elfeledkeztek Jézusról, és csak akkor fordultak hozzá, amikor már saját erejükben nem bíztak, s ő segítséget tudott nyújtani nekik. Az Isten békességében, vagyis hatalmában, bűnbocsátó szeretetében, gondviselésében, az Isten szavában mondhatnánk, az Isten szaván keresztül ezt megismerhetjük, meg az életben, mindig békességünk lehet, megőrizhet bennünket a Krisztus Jézusban. Jézusban való hit által békességünk lehet. Tehát a bűn és a hitetlenség legyőzése által minden értelmet felülhaladó békességünk lehet. Ó, bárcsak bárcsak ezt megtapasztalnánk, és bárcsak gyakorolnánk ezt a hitet. És így zárul tehát a gondolatmenet, hogy felolvasnám ennek az igeversnek az erejét, mert ez a gyakorlati tanács, hogy semmifelől ne aggódjatok, hanem minden alkalommal, hálaadással és imádsággal tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. De semmifelől ne aggódjatok. A bűnbocsánatban hihetünk, az Isten áldozatában hihetünk, hogy nekünk bűnt nem tulajdonít, és nem kell, hogy vádoljon a szív, és az Atya hatalmában, Krisztuson keresztül, vagyis Krisztusban való hitáltal ugyanaz a békességünk lehet, mint Jézusban volt a legnagyobb viharok között is. Isten tud ilyen hitet adni mindannyiunknak, hogyha erre vágyókozunk, és egy olyan világban élünk, ahol ilyen hit és ilyen Istennel való kapcsolat nélkül csak tényleg békétlen életet élhetünk. Kívánom tehát, hogy ezeket az igeverseket, gondolatokat a saját életünkben tapasztaljuk meg. Amen. Mennyei jó Istenünk, szerető édesatyánk, köszönjük szépen neked, hogy te folyóvizek nyugalmához hasonló békét tudsz teremteni az emberi szívben. És bocsásd meg nékünk, Urunk, hogy olyan sokszor nem tapasztaljuk ezt, és sokszor elfelejtkezünk arról, hogy a szívünkben rendet rakjunk, és téged hívjunk segítségül, hogy adj nekünk békét. Segíts bennünket, Urunk, hogy a hitáltali megigazulás tapasztalatán keresztül a te áldozatod, szereteted által az, hogy nem tulajdonítasz nekünk bűnt, és leveszed rólunk bűneink terhét, hogy minket te teljesen megtisztítasz, és visszafogadsz bennünket úgy, mint a tékozló fiút, az Atya az ő házába. Segíts, hogy ezt a békességet megtapasztaljuk, ami a te szeretetedből tud csak adatni nékünk. Segíts, Urunk, hogy ezzel a szeretettel igazán találkozzunk, ahogy találkozott a tékozló fiú ezzel a szeretettel az apai házban, és ahogy Jákob találkozott ezzel a szeretettel a jabbók révén, Jézus Krisztussal való küzdelmében. Add, Urunk, hogy ezt mi is meg tudjuk küzdeni magunkkal. Mi is addig ne bocsássunk el téged, még folyóvizek nyugalmához hasonló békét nem teremtesz a mi szívünkben, a te szeretetedből. És segíts bennünket, hogy a hitetlenség se tudjon bennünket kimozdítani a mi erősségünkből, békétlenné ne tudjon tenni bennünket. Hadd, hogy ne legyünk olyanok, mint a tanítványok, hogy ott vagy a mi közelünkben, és mégis magunk erejéből erőlködünk és küzdünk. Segíts minket, Urunk, hogy mi is eljussunk arra a tapasztalatra, mint a tanítványok. Kicsoda vagy te, hogy mind a szél és mind a tenger engednek néked. És hogy Jézus nyugalmát, békességét mi is meg tudjuk tapasztalni, mi is részesei lehessünk ennek, ahogy ő ezt az életében emberfiaként megtapasztalhatta. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a békétlen világban és a sok hamis békét kínáló körülmény között is vezetsz bennünket ezen az úton, és meg fogsz áldani. Jézus Krisztus által. Amen.